Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Bernád Ilona, magfalvi születésű néprajzos, szülésznő, természetgyógyász és szakíró a vendégünk, aki kétlaki életet él. Marosvásárhely és Budapest között ingázik. Itt Erdélyben, de az egész Kárpát-medencében még sokan birtokolják az ősi népi tudást, amit át kéne menteni a jövő generáció számára is. Ezt a munkát próbálja nagy hittel és lelkiismeretesen végezni. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken György Zánfir csodálatos pánsip muzsikáját hallgatjuk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk. Mai műsorunkban is nagy szeretettel üdvözöljük Bernád Ilona szülésznőt, néprajzost, természetgyógyászt és szakírót, hát nem lehet betelni ezekkel a témákkal, és a hallgatók nagyon szeretnék tudni, hogy mit illenék tudjanak, mert azért nagyon sokan még ezt a tudást örökölték a nagyszülőktől, vagy legalábbis hallottak róla. De a mai világban mennyire trendi a népi gyógyászat körül kutakodni, a népi gyógyászatot alkalmazni, mi a tapasztalat?
Elmondtam a korábbi beszélgetésünkben, hogy milyen sokan figyelnek erre, és én meg is lepődtem, hogy milyen igény van rá. Persze van a társadalomnak egy olyan része, aki ezzel nem foglalkozik, már azért is, mert nem úgy nevelték, vagy túl gyorsan él, nincs erre ideje, vagy nem érdekli, nem kötődik, de van egy réteg, aki nagyon értékelés kötődik, és ugye még a középkorúak, ők még azért meg tudták figyelni a családba az édesanyjukat, hogy ha valami bajuk volt, akkor milyen ételt adtak neki, hogy diétáztatták, vagy milyen teát készített, vagy ha lázas volt, ugye akkor vizes ruhával lehúzta a lázokat, vagy hűtőfürdővel, vagy ecetes vizes ruhát tett az ízületére, vagy az ütésére, úgyhogy azt kell mondanom, hogy ezt nagyon sokan még tudják, főleg a hagyományőrző vidékeken, Székelyföldön, Felvidéken, Moldvába, Délvidéken ezt még tudják, de van egy rejtett tudás is, ugyanis ez a népi egészségkultúra, a népi orvoslás, a népi bábaságunk, ez nekünk a lelkünkben van írva. Minden embernek külön-külön a tudattal anyába, a lelkébe, de ugye összeköt minden népet a saját néplélek, kollektív tudattalan, és nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy még városban vagy Budapesten felnőtt fiatal nők ösztönszerűen alkalmazzák, mert ez a közös tudattalamból származó tudás, ezt ők le tudják hozni, ezt ők megérzik. És épp ez az élményem volt ezzel a 3-4 és annál több összetevős teja a beszélgetéssel kapcsolatban, hogy sok fiatal édesanyja leírta, hogy ő érzésre, tehát ennek a tudásnak két része van, maga a tudás, a tapasztalat, ami látható, és az, ami a szellemünkben van, vagy a lelkünkben van, vagy a mély tudatunkban van. Én hogy gyűjtök? Vagy miért gyűjtök? Hát ugye én valójában lelkiismeretből végzem ezt, mert amikor elkezdtem a fiatal szülésznői életemet, nem csak a szülészeten láttam azt, hogy elindítják, vagy beavatkoznak, vagy meggyorsítják a szüléseket, és nagyon sokszor a beavatkozás egy műtétet hoz, császármetszést, vagy indokolatlanul műtenek, tehát a gyermekeket így hozzák világra. Nem csak ez van, hanem ugye én dolgoztam a szülészet után nagyon sok évet a falusi, de főleg itt Marosvásárhelyen körzetbe. És azt figyeltem meg, hogy bejönnek az emberek, megírják a receptet, és kiküldik az ajtón. De a gyógyászat nem ebből áll, mert egy olyan családban nevelkedtem Magfalván, hogy édesanyám mindig megoldotta meg anyai nagyanyám a mi bajainkat és a húgom gondjait. Valójában a népi gyógyászat a családot is megerősíti és a nemzetet. És én azért kezdtem főleg gyűjteni fiatal szülésznő koromban, 90-es években, mert nem tetszett ez a sok beavatkozás a szülésbe. Két dolog motivált, a magyar népi gyógyászat, ami egy szellemi, szakrális, lelki és fizikai összetett módszertár, valamint a természetes szülés, mert az biztosítaná mind az egészséget, mind a népszaporulatot. Tehát ez volt az én motivációm. Na most, hogy én hogy gyűjtök, és rajtam nagyon sokan csodálkoznak, így magyarországi tanítók és gyógyítók is, hogy hát hogy nekem milyen intim dolgokat elmondanak emberek. Én nem tudom, ez hogy van. Biztos ez egy isteni ajándék vagy adomány, hogy én több mint 30 évig jártam az autómmal a Kárpát-medence Moldvát, hogy én mindig alázatosan mentem be. Én elmondtam, hogy én szülésznő vagyok, és engem érdekel a magyar bábaság és a népi gyógyászat. Szeretném, hogyha beszélgetnénk, és szeretnék kérdezni ezt-azt, és érdekes, hogy mindig készségesen válaszoltak. Tehát már 4000 interjúnál tartok, egyetlen egy esetem volt a páciumban egy füves ember, aki nem szívesen beszélt, de úgyis elég sokat kérdeztem azért ezt, azt megtudtam tőle, de azt hiszem, hogy attól is félt, hogy nehogy neki baja legyen ebből, mert sajnos oda vagyunk jutva, hogy bárkinek bármi baja lehet ebből régen, főleg Magyarországon. Annyira üldözték a népi gyógyítókat, akik a magyarságnak a tudói és őrzői voltak, hogy megölték őket, és sok gyógyító, ugye mivel látta, hogy mi történik, inkább a sírba vitte a tudását. Nekem a legjobb tapasztalatom Erdélyben van, Székelyföldön, Párciumban. Az is lehet, hogy azért is, mert én erdélyi vagyok, és ugye ezt a lelki összhangot, vagy ezt a tudati összhangot könnyebben meg tudjuk teremteni egymással. Én általában idősekhez járok. Tehát öreg bába asszonyokhoz jártam, öreg támasztó asszonyokhoz, tehát asszony segítők, akik a szülésnél gyermekágyba segítkeztek, akkor kenő emberekhez, füves asszonyokhoz, füves emberekhez, csontrakókhoz, csontkovácsokhoz, kinetoterapeutákhoz. Én már főleg specialistákhoz jártam. De nagyon sokszor csak úgy elindultam az autómmal, és jártam a környéket, és akkor megkérdeztem mondjuk egy utcán járótól, hogy hol van olyan ember, aki a régi dolgokról tud beszélni, és beszédes. Tehát olyanokhoz mentem. De volt, amikor tiszta véletlenül csak benyitottam, és szerencsém volt. De olyan is volt például a Tórián, Áromszéken, Kovászna megyében, hogy megálltam az autómmal, félrehúztam az úton, és jött velem szembe egy nagymama, két unokáját vezette a kezénél fogva, köszöntem neki, és mondtam, hogy én keresek füves asszonyokat, meg gyógyítókat, és erre megszólal, és azt mondja, hogy eddig anyám volt, és most én vagyok. És nagyon nagy kincsek kerültek elő egyszerű falusi asszonyoktól. Például így gyűjtöttem fel a magyar keserű gyógynövénykivonatomat, és annak is az a történet, hogy Kézi Martonfalván 2006-ban az idős asszony már nagyon idős volt, 90 felé, és beszélgettem vele, és azt mondta, hogy hát tudja, azt mondja, az enyémet a családban nem érdekli, és én magára hagyom ezt a receptet. És akkor én azt elkészítettem, és a Küküllő mentén előadó körúton voltam egy háznál, nagyon sokat hívtak engem női közösségekbe, tehát ilyen nőegyesületekbe, református, unitárius, katolikus, ugye még a 2000-es években. Egy gyógyszerésznő vásárolt abból a kivonatból, de addig nem volt neve. Csak ráírtam, hogy hányféle mag, gyógynövény, gyökér, mag és bogyó, és fűszernövény. És akkor hazajöttem este, és reggel 8-kor csengett a telefonom. És azzal kezdte ez a nő, hogy ez a magyar keserű. És akkor mutatkozott be, hogy ő gyógyszerésznő, és hogy ez milyen csodálatos. És az, amit tragédiánk emberek, hogy árulják a svéd keserűt a gyógyszertárba, és a magyar keserűt nem árulják. És Ausztriában voltam Mária Celbe, és ott a Hildegard von Bingen apácának az orvoslását őrzik, bezzeg Ausztriába, és mi a sajátjainkat nem őrizzük. Én nem tudom, hogy mit is mondjak, hogy én hogy gyűjtök, de úgy gyűjtök, hogy a fejembe összeállítok egy kérdéssort, hagyom, hogy beszélgessem, mert ugye belemelegedik ő az emlékekbe, mondja, de közben megjegyzem, hogy miket kell utána megkérdezni, és azokat a kérdéseket én még felteszem. És az az érdekes, hogy az emberek valahogy megnyílnak, nem csodálkoznak, sőt, nagyon sokszor azt látom, hogy a lelkük megkönnyebbül, és a szemük csillog, és örülnek, hogy ők erről beszélgethetnek. Tehát én nem mondhatom azt, hogy nekem negatív élményem volt, mondom, egyen kívül, de az se volt olyan tragikus, hogy elvette volna a kedvemet, úgyhogy én ezt nagyon szívesen, és a mai napig végzem ezt.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Legtöbbször a tétszülőről a nagyszülőre, a szülőre és a gyerekre szállt ez a tudás. Ezeket fejben tudják, ezeket az összetevőket, vagy mit mire használnak, vagy ezeket le is írják, vagy leírták, és akkor ez, ha véletlenül elmegy erről a világról, akkor valahol csak megmarad, mert ha nem, akkor elég nagy kár lesz ezért a tudásért.
Hát, hogy ez a székely asszony leírta, vagy nem, én ezt nem tudom, de nekem felsorolta ezeket a gyógynövényeket, és én akkor lejegyeztem egy papírra, és mit volt, mit tegyek, a következő évben tavasztól elkezdtem, ugye, és hosszú hónapokon keresztül gyűjtöttem, és megcsináltam. Tehát hozzá kellett járuljon az én tudásom, vagy az én ráérzésem is, mert ő nem mondta, hogy de maga mennyibe mennyit, hogy tegyen, és úgy, hanem ezt valahogy kialakítottam. És ezt a cseppemet nevezik úgy a magyarországiak, hogy csodacsepp. Van, amit leírnak, ugye mondtam az én családomba is, anyai nagyanyám, Bernard Kálmánné Dósa Ida született 1922. november 17-én. Én megtaláltam az ő füzetében nagyon sok ilyen receptet leírva, például a női fehér folyás, meg ilyen-olyan dolgokat. Ő nekem ezekről nem beszélt soha, mert ugye intim dolgok, de azért megtaláltam leírva, most is őrzöm itt Marosvásárhelyi otthonomba, de az én anyanyám nagyon sokat mesélt a gyógyászatról, de ugye minden napokban engemet beletanítottak, és édesanyám még ennél szélesebb körbe is végezte ezt az ő tudását, hivatását. Szerintem azért tudom végezni ezt a hivatást, hogy gyűjtés, az anyagnak a feldolgozásom az nagyon nagy munka, az nagyon sziszifuszi, hogy lemásold az interjút, tematizáld, úgy szerkezd a könyvet tudományosan, mert nekem mind a három népi gyógyászatos könyvem van, mint a szülésről, születésről, természetesről írt, vagy a gyermekkötetem, ezek mind kézikönyvek. Tehát ezeket én úgy szerkeztem, hogyha valakinek valamilyen tünete, zavara, betegsége, panasza van, akkor a népi gyógyászati módszertárt ott összegzem, kezdve, hogy gyógynövénygyógyászat, természeti elemek, fűszernövények, gyógyélelmiszerek, vízkúra, hőterápia, fénykúra, agyag, azaz föld, hő, a meleg, a kéz, a manuálterápia, ugye, kendés, masszázs, csontrakás, energoterápia, azaz a kézzátétel, annak is két formája van, hogy imádkoznak, és úgy teszik a fájó, sérült, görcsös helyre, vagy csak megforrósítják ugye a tenyerüket. Akkor van ugye a színterápia, ásványterápia, az alkoholos gyógyászat, a méhészeti termékekkel való gyógyászat, a köpölyözés, a piócázás, tehát én úgy szerkeztem a könyvet, hogyha valakinek valami gondja van, kinyit oda, és akkor ott tájékozódik. Miért tudom ezt csinálni? Azért, mert a családban megvolt ez az érzékenység, ez a tudás. Amellett láttam, hogy mi folyik a szülészeteken s az orvoslásba. Szerettem volna egy emberibbet, egy szellemibbet, egy magyarabbat. Ugye ez motivált, akkor azért végeztem a gyűjtéseket, akkor ugye már kellett írjam sokfelé a sok cikket, akkor tartsam az előadásokat, akkor ugye már könyvészelkeztettem. De engemet az motivált leginkább, hogy ez a tudás ne vesztődjön el, mert azt látom, hogy ez nagyon jó, tehát mind egészségmegőző, mind gyógyító, mind a nemzetnek az életerejét, meg a szaporodását elősegítő. Most pedig azt kell mondjam az utóbbi éveimben, mert ugye 11 éve két laki vagyok, hogy most nagyon nagy baj van. A legnagyobb baj Magyarországon van a belső hazában, és most már konkrétan nekem az a munkám, hivatásom, hogy emberek megkeresnek és segítek nekik, tehát hogy legyen gyerekük, hogy gyógyuljanak. Én ezt lelkiismerettel végzem, tehát én úgy gondolom, hogy amit én a számon kimondok, vagy amit én csinálok, én egyszer a Jóisten előtt el kell számoljak. Én így élek, így dolgozok, így gondolkodok, és azt kell mondjam, hála Istennek, hogy nagyon sok fiatalasszony vonzódik ez iránt, és nagyon sok fiatalasszony, úgymond tanítványom van, köröm van, ugye van ez a vészeknői kör, és most is megbeszéltük, hogy majd megyünk gyógynövényeket szedni, amint ugye jó lesz az idő. Van olyan tanítványom, aki úgy hív engemet, hogy a mentora vagyok. Persze én ezt mind szeretetből végzem, önkéntességből, tehát nekem az is célom, hogy ez a tudás, amellett, hogy most már rögzített, ugye könyveket írtam, meg cikkeket nagyon sokat, hogy a nőket állandóan foglalkoztassa, és a nőket összefogja, mert az, hogy mi gyógyuljunk, mint nemzet, vagy mint egyének, vagy maga az, hogy ne ilyen népesedési télbe killodjunk, szenvedjünk, ahhoz a nők megint össze kell fogjanak, és kell egymásnak segítsenek. És én ezt ezért is végzem ezt a hivatást, hogy legyenek asszonyközösségek. Tehát ez a fészek női kör, ami nekem van, vannak olyan nők, akikkel csak telefonon tartjuk a kapcsolatot, mert nincs internetjük, mert idősek. Vannak olyanok, akiknek e-mailjük van, vagyis villámlevél, de van egy nagy csoportom, a Facebookon az arckönyvben egy zárt csoport, ott vannak 1500-an. És állandóan mi segítjük egymást, tehát nem csak azért van, hogy én valamit közzétegyek, mert ők is állandóan közzétesznek, de ami a legfontosabb, én azért gondozom, s ugye ez megint egy társadalmi munka, hogyha valaki szül, akkor ugye én, akik közelebb vannak, én viszek nekik mindig komatálat. De én kiírom nekik, hogy legyetek szívesek, vigyetek ételt, vigyetek komatálat annak az asszonynak. Nekem nagyon sokan írnak, hogy hát de kellene, amíg én a kicsivel foglalkozok, vagy lezuhanyozok, a nagyra arra vigyázzon. Akkor kihírom a csoportba, hogy legyetek szívesek, menjetek, és vigyázzatok a gyermekre, és mennek. Vagy van valaki nagyon beteg, vagy valami nehéz élethelyzetben, akkor segítenek egymáson. Vagy az egyik asszony nagyon beteg, lébőt, kúrát végez, kellene neki lécsavarógép, kiírjuk, mennek, adnak. Tehát valójában a rendtartó székelyfalu, ugye? Milyen volt az élet, hogy volt megszervezve? Akármi bajod volt, a szomszéd, vagy a komád, vagy a szülőt, vagy a nagyszülőd, vagy a szülőket, a gyermekek segítették. És én valahogy ezt szeretném, mint egy kovász, ugye újraindítani, de hát Erdélyben mondom a legjobb a helyzet, hál' Istennek, de mondjuk a belső hazába, hogy az emberek megint figyeljenek egymásra, szeressék egymást, és segítsék egymást.
Hát addig nem volt baj, amíg a generációk egy portán belül laktak. Tehát voltak nagyszülők, a szülők, a gyerekek, és mind dédszülők is jobb esetben, mindig valaki kéznél volt, hogyha kellett segíteni. Na de ma a családon belül is mindenkinek külön szobája van, külön kis fészke, külön televízió és minden egyéb. Ez is gondolom, hogy probléma, de én is azt tapasztalom, hogy igény volna arra a régi ősi modellre.
Igény volna, de ugye már a születésnél elidegenített nemzedékek, sajnos a mai fiatalok nem mindig így gondolják. Tehát ez a legnagyobb bajunk. Mondtam, hogy a kutya hol van elásva a születésednél. Nem hiába mondtam azt, hogy családi dolog volt a gyógyítás, mert nem elhordták valahova a gyermekeket vagy szülőket, hogy gyógyítsam meg más, hanem meggyógyította az anya, nagyanya, keresztanya, szomszédasszony, nagynéni, ez is a családot erősítette. Ideális modellnek látnám az, hogy egy porta alatt, de régen is volt baj azért az egy porta alatt, de én a gyűjtéseimben csak olyanokat tettem közzé, ahol pozitív, tehát ahol elmesélték, hogy szeretetbe éltek, békességbe éltek, tehát valójában ez lenne a modell. Az, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, hát elég nehéz, mert ugye ma a fiatalokat elviszi városra, meg elviszi külföldre a pénzkereset, mert ma nem a kultúra fontos, hanem a pénzkereset. Én valójában azért is dolgozom, hogy visszaalakuljon a régi család. Engem is nagyon nagy örömhír ért 3 hete, mert a fiam bejelentettek, hogy végleg hazaköltöznek Marosvásárhely mellé. Ismét együtt lesz a családunk, sőt az a terv, hogy valójában az ételen keresztül gyógyít az embereket és az egészséget megtartani. Orvosegyetemet végzett a menyem is, és ők is az egészség és a gyógyulásra munkálkodnak más módon, mint ami a hagyományos, mint ahogy én is szülésznőként és gyógyászként más módon dolgozunk. És én azt mondom, hogy ezek a más módok, ezek fogják megmenteni mind az embert, mind a nagy családot, mind a nemzetet, remélem így tudjuk megtartani a szülőföldet. Ugye a régi magyar ház, a 3 osztatú ház, mondhatjuk, hogy volt egy szakrális építkezés. Most írom a 12. könyvemet, az a munka címe, hogy Boldogasszony országában. És a népi gyógyászat után, a bábaság születés után, a nőiség után, a magyar konyha után, most a magyar szakrális térrendezésnél tartok, hogy hogyan voltak ezek a sok nemzedékes udvarok, házok, családok a magyar szakrális tér és lakberendezés. Én egy tanulmányt szeretnék írni a következő könyvembe, ami arról szól, hogy a tér hogyan segített a termékenységet, hogyan segített a vajudást, a születést, a gyermekágyat, a leányavatást, a menyasszonynak az asszonyavatását, tiszta szoba, hogyan segítette az ember életfordulóit, a keresztelőt, hogyan segítette az ünnepeket, ugye, tehát a nagy családnak az ünnepeit, és hogyan segítette az utolsó útra, ugye, tehát a megtért, a Jóisten ugye visszaszólítja a lelkünket, elhuny, hogyan segít a lelki üdvösségét és a közösségnek a gyászmunka feldolgozását a tér, tehát a lakberendezés. Tehát most én egy ilyen fejezetet írok az én új könyvembe.
Hogy tapasztalja, hogy azok az emberek nyitottak erre a tudásra, akik vallásosak? Vagy azok is, akik látnak benne fantáziát, mondjuk így?
Nem, a vallásosak, az okosak, a műveltek, az intelligens emberek, mert belátják, hogy mennyire szükséges ez. Magyarországon Hajdun Ánáson van egy magyar tanárnő barátnőm, akinek vannak magfalvi kötődései, és ő mondja, hogy én szeretnék építeni egy magyar házat. Tehát vajon mi szólal meg ennek az asszonynak, anyának, még egyelőre most következik, hogy legyen ő is nagyanya, mi szólal meg a lelkébe, vagy ugye sokszor csak így spontán, akikkel én beszélgettem, elmondják, hogy milyen csodálatos egy magyar házba lakni. És én is, hogyha jól elgondolom, a szülőfalum, a szülőháza Magfalván a Bernád utcába, amiben én felnőttem, hát én azt soha el nem tudom felejteni, hogy mi milyen házba laktunk, két szintet laktunk, mekkora volt a csűrünk, milyen volt a virágos kertünk, milyen volt a veteményes kertünk, milyen állatok voltak, hogy voltak a pajták, hogy volt a csűr, a szénapajta. Most is én mennyit gondolok rá. És 14 éves koromtól elkerültem Magfalváról, a szüleiháztól, ugye ide Marosvásárra az egészségügyi liceumban, aztán főiskolára, és még mindig álmodok a szüleiházammal 61 évesen.
Ezek a mai szabályozások nem vetnek gátat, hogy elterjedjen jobban ez az igény, meg ez a tudás átörökítés?
De hogy nem vetnek gátat, mi csak ebből állunk, hogy gátat vet, mind a jó születésnek, mind a természetes öngyógyulásnak, vagy gyógyításnak, vagy mind az építkezésnek. Hát nem vagyok én pesszimista, de nézzünk azért körül az életbe, hogy a szabályzások azok mit okoznak nekünk. És ezt kell mi valahogy lelki erővel és okossággal, ezeket kellene valahogy kiiktassuk, és visszatérjünk ahhoz a tudáshoz, ahhoz az örökségek, ami a miénk, mert ez tartotta meg a magyarságot. Hát nézzük meg, hogy most hány gyermek születik, de mennyi sok a gyermektelen nő, mert milyen sok gyermektelen nővel találkozok én Magyarországon, és milyen nagy tragédiák ezek, és sajnos ott vannak a tudatos gyermektelenek, hogy most ők még ebben a korukban, 30 évesek, 40 évesek, nem érzik, nem gondolják meg, hogy mivel rájuk 50 évesen, 60 évesen, 70 évesen egy gyermektelen férfi vagy egy gyermektelen nőre. Persze vannak olyanok, és megértem, akiknek nem lesz gyerekük, hiába próbálkoznak, hiába kínlódnak, hiába fizetnek, hiába járnak. Tehát ezekkel együtt érzek, és én azt mondom, hogy a legjobb lenne, hogy örökbe fogadjanak gyermekeket. Tehát ugye vannak ilyen élethelyzetben lévők, akiket meg kell értsünk. De ez, hogy a pénzt hajszoljuk, a karriert építjük, tehát kívül mutatják, hogy ők milyen jól vannak, s jól öltözöttes nyaralnak, de nem boldogok és nem egészségesek. És épp az Isteni Folyamat gyermekáldásos könyvemben van egy ilyen, beszélgettem Rába közbe, Győr megyében, ugye Nyugat-Magyarországon egy asszonnyal, akkor volt kisbabája harmadik, és azt mondja nekem, ez egy fontos mondat, hogy Ilona, azt mondja, te figyelted, hogy azoknak a nőknek, akiknek nincsen így 40 éves korukra gyerekük, mennyi bajuk van? És valójában én akkor kaptam észhez, mert ugye én Erdélybe éltem, itt nőttem fel, és 50 éves koromban lettem két laki, de itt ezt nem figyeltem meg. De miután ez a magyarországi nő mondta, azután kezdtem én erre felfigyelni, hogy a sok generációs, vagy mondjuk szomszédba, vagy egy fertályba, vagy egy udvaron lakás. Ennek olyan egészség és lelki egészség megtartó szerepe van, és olyan nemzet megtartó szerepe van, amiben mi sokszor bele se gondolunk, de ilyen hatással van ránk.
Most az a kép villant be, amikor egyszer a volt Böződújfalu határában egy találkozó alkalmával beszélgettem egy hölgyel, és Magyarországon élte le utolsó éveit, hogy elmesélte a mikrofonom előtt, hogy ő mindig fájlalta ezt a közösséget, hogy ő mindig átmentek a szomszédba, ha pánkot sütöttek, vittek, segítették egymást, oda kikerült, magyar közegben volt, de az más volt. Ott zárt kapuk voltak, ott nem lehetett összejárni, ott nem beszélgetett a szomszéd a szomszéddal, és hogy ez neki mekkora traumát okozott. Bele se gondolunk abba, hogy mi kimegyünk gyógynövényt gyűjteni, és csak úgy leszedjük, és van teánk, és fürdővízünk, és egészséges ételünk is akár, mert például itt még van, levágjuk a tyúkot, levágjuk a disznót, de nagyon szűkül ez a kör. hova tovább, egyre nehezebb lesz majd egészséges élelmet találni, és táplálékot, mert az élelem az nem mindig táplálék, amit megeszünk.
Hát így van, hát ezért szeretnének a fiamék is egészséges ételt termelni, ugye is kínálni. Ezt Magyarországon én is tapasztaltam, hogy mennyire megosztott a társadalom. Tehát én eddig 56 országban jártam, de sehol nem annyira megosztott a társadalom, mint Magyarországon, és ezt csinálják. És az a baj, hogy az embereknek nincsen annyi belátásuk, annyi tisztánlátásuk, hogy ezt lássák. És én is, amikor 50 évesen, 11 évvel ezelőtt kikerültem Budapestre, de a hivatásom miatt, mert annyira sikeres volt az isteni folyamat, gyermekáldás, bábasság a magyar néphagyományban könyvem, én nagyon magányos voltam. Ugye egyedül kerültem ki, és nagyon sokat szenvedtem, sőt, még 2 évre, még azután hazaköltöztem Erdélybe, mert egyszerűen nem bírtam lelkileg. És részben a fészek női kört azért alapítottam, mert az nekem lelki szükséglet volt, hogy legalább asszonyokkal legyek, vagy nők, ugye, leány közösségekkel, de ott az asszonyok megfogalmazták, hogy milyen jó lenne egy női közösség. És ez nekem mennyi sok elégtételt ad most. Jó, hogy az idő, az erő. De azt kell mondjam, hogy az, hogy én Budapesten lelki egyensúlyban tudok lenni, nagyon hozzájárul az én fészek női köröm. Úgyhogy itt köszönöm meg nekik, hogy velem törődnek, én is törődök velük, egymáson segítünk, de még rajtam is segítenek, mert amikor én sürgősen kell valamit írjak valahova, dolgozat, vagy cikk, vagy ugye a könyvem határidő leadás előtt vagyok és hajrázom, akkor megkérdezem tőlük, hogy ezt a hangfelvételemet leírnátok? És 10-valahányan szöknek, és felosszák egymás között, hogy 1 perctől 10-ig én írom, 10-től 20-ig én, az olyan boldogság és olyan elégtétel, hogy azt én ki se tudom mondani. Az erdélyek, azt kell mondjam, hogy összefogásban, egymásba figyelésben szomszéd, komma, rokonság jobbak. Na de mi a mi célunk? Az, hogy ezt visszaépítsük Magyarországon is.
Jó az, amit csinál, egyféle küldetése van, de inkább az orvosok részéről nincs-e támadás, hogy miért a népi gyógyászatot erőlteti, és miért nem azt, ami a hivatalos elfogadott orvoslás, nyugati orvoslás?
Hát én nem erőltetem, én csak vagyok.
Idézőjelbe tettem azt, hogy erőlteti.
Eddig támadás soha nem ért, hála Istennek, de én imádkozom mindig magam és az ügyemért, de nagyon sok asszony imádkozik. Vannak olyan asszonyok, akik spontán beszélgetésben elmondják, hogy Ilona, imádkozok érted. Tehát felfogják, hogy ez mi. Támadásban nem volt részem, de olyan volt, hogy élnek, és éltek, és ellopták az én munkámat. Nagyon sokszor. Azt sem mondhatom, hogy ellenszél, mert még ha a hivatalos orvoslás, vagy hivatalos gyógyszerészet, vagy hivatalos szülészeti protokoll nem ez. De én azt mondom, hogy nem tudom, mit érek, ugye? Amíg a Jóisten erőt, egészséget, életet ad. De én nem mondhatom, hogy ellenszél van, mert ez ugyanúgy van, hát ez az alap, hát a népi egészséggyógyászatból nőtt ki a mai természetgyógyászat. Csak az a baj, hogy a mai természetgyógyászat már, azt kell mondjam, hogy globalista lett, és nem magyar, és nem szakrális. Ennek van helye a világban, még mindig van helye, és még mindig van egy réteg, mondom, akik rejtetten gyakorolják, és mondom, milyen sokat írtak nekem messengerbe, gyógyszerészek. Nem mindig merik az emberek kimondani, amit akarnak, meg én is sok jegyzetembe a sorok között üzenek, ez így volt a pandémia alatt is, sorok között üzentem, hogy mi az egészséges immunitás, és hogyan nyerünk mi immunitást egészségesen, mik azok az útak, és ez a tudomány megvan, csak az a baj, hogy nem ezt sugározzák a tömeg médiában, és az emberek nem tudják. És az emberek vissza kellene nyúljanak az édesanyjuk, édesapjuk, nagyszüleik, a tudó embereknek a tudásához, de hogyha csak magukba néznek, mindenkinek a szíve, ugye, a lelkiismerete megsúgja, hogy mi az igaz.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mernek ön mellé állni, neves emberek? Mert például, hogyha dr. Csokai Andrásra gondolok, ő bevallotta, hogy imádkozik műtét előtt, és mennyi támadás érte. Vállalnak-e önnel szolidaritást a neves emberek, vagy ők is attól félnek, hogy akkor majd ők is támadva lesznek?
Van, hogy igen, és van, hogy nem. De hát valójában engem ez nem érdekel, mert én nem a külsőségeknek dolgozom, hanem nekem az a célom, hogy egy ügyet vigyek jól. Tehát mikor nekem például a könyvben mutatom, hogy jönnek és sok sikert kívánnak, akkor mindig azt mondom, hogy nekem nem sikert kívánjatok, hanem az, hogy ezt a szolgálatot, ezt az ügyet én tudjam vinni igazán.
Miért csinálja?
Már mondtam, lelkiismeretből. Tehát azért, mert ugye azt tapasztaltam fiatalon, hogy ez hiányzik, ez betegségeinknek, elhidegüléseinknek, elistentelenedésünknek, traumatikus születéseinknek, betegségeinknek az oka, és én nem tudom miért, én úgy gondoltam, hogy én azért kell dolgozzak, hogy ez jobb legyen.
A halállal az eltávozása mennyit foglalkozik?
Hát ez nagyon jó kérdés, és nagyon köszönöm. Én nagyon sokat foglalkozom, és főleg, hogy idősödöm. És a tervemben van egy olyan könyvnek a megírása, de már évtizedek óta ugye gyűl az anyag, hogy a megboldogulás. Én szeretném visszavezetni a magyar köztudatba és a magyar közbeszédbe, hogy megboldogult, vagy megboldogulás, vagy az, hogy miután valaki eltávozik, a Jóisten visszaszólítja, azt mondjuk rá, amellett, hogy Isten nyugasztalja, hogy boldoguljon. Például még csíkba, még így mondják. Na most abszolút ez nagyon jó megállapítás, hogy ugye én szülésznőként a születéssel foglalkozom, de nagyon fontos a visszamenetel is, és az nagyon fontos, és azt felejtették el ma a társadalomba, hogy az elhunynak a lelkét segíteni a fényúton és vissza Jóistenhez, mert azt tapasztalom, hogy most a gyermekeket nem viszik a temetésekre. Én még a fiamat vittem. Vagy ez most már tabu. Erről nem beszélnek. Meg az is, hogy nem csak a szülés-születés kerül be intézményekbe, hanem a halál előtt a nagybetegek, a haldoklók, és ez megint egy tragédia. És én azért is szeretném írni ezt a könyvet a végső életszakaszon, mert nagyon sokat gyűjtöttem, spontán került a gyűjtéseimbe, hogy hogyan gondozták a felfekvéseseket, a haldoklókat, akik már nem tudtak enni, akik már nem tudtak inni. Tehát nagyon sok módszer van, ahogy tudod hidratálni, ahogy tudod ugye a beteget segíteni. Ez is az egyik oka, hogy én erről szeretnék írni. A másik oka az, hogy ne csak a gyászolóval foglalkozzunk, ahogy ma a divat, hanem mennyire fontos, hogy a lélek visszamenjen jó helyre. És én akkor figyeltem fel, főleg a 2000-es években, amikor én gyűjtöttem a születést, mert ugye hát van magzathalál anyamébe, van újszülött halál, van csecsemőhalál, hogy ehhez hogy állnak hozzá a magyar asszonyok, hogy hogyan tudták elviselni azt, hogy elvetélték a gyermekeket, első gyermeket elvetélni, gondoljuk végig, hogy azok az asszonyok hogy élték meg azokat az éveket, hónapokat, amíg nem született meg az első gyerekük. Vagy hogyan kísérték el a kisbabának a lelkét? Sokszor pontosan a bábasszonyok kísérték el, és a bábasszonyok őrizték meg a női papságot. Ez nagyon fontos, erről nem tudom mennyi időnk van, de ez egy fontos megállapítás. Úgy tervezem, hogy a halálról, a gyászról szóló könyvem, de benne van a magyar szakrális térrendezés is, és a nagycsaládos temetkezés is. Az a munka címe, hogy varázslatos halál. Ugyanis van nekem egy pszichológus nő barátnőm, aki mindkét szüleit elgondozta, és azt mondta, hogy amikor meghalt az édesapja, az egy varázslatos pillanat volt, és azt szeretném ezzel elérni, és nekem is volt halál közeli élményem, én most már elmondhatom, hogy azóta nem félek a haláltól, hogy mások se féljenek a haláltól.
Többször hallottam, hogy amióta ravatalozókból temetünk, és nem a családi házból, hogy sok ember másképp tudja ezt az egész élményt feldolgozni, mert amíg 3 napig ott volt még a test a családba, a házba, addig el tudtak köszönni valahogy, hogy el tudták rendezni ezt a dolgot. De sokan azt mondják, hogy ma valahogy ez nem úgy működik.
valójában így van, és nagyon hálás vagyok, és ezt a kérdést is nagyon köszönöm. Egy példát mondok, Moldva, mai nap Klézse. Én úgy tudom, hogy ott még mindig háznál van a halott. Ez nagyon fontos, ez a három nap, mind a lélek szempontjából, aki ugye a testéből már kiszólítatott, mind a gyászoló család szempontjából. És ugye ott Klézsén a tiszta szobába fekszik a halott a mestergerendával párhuzamosan, lábával az ajtó felé, úgy is viszik ki, igaz? És ott van a lélek kendő. És az én isteni folyamat könyvemben is benne van, hogy amikor megszületett Moldvába, még tartják, ugye, mert ez egy magyarság, ez egy általános magyar kulturális pillanat, hogy amikor megszületett a gyermek, a kereszt anyja, előtte már meg volt szőve, a lélek kendőt elvitte a gyermek ágyasnak, és az a lélek kendő késeri végig a legény és leányavatáson, késeri végig az esküvőjén, házasságkötéskor, menyekező, ők meg úgy mondják, és azt akasszák fel a feje fölé azt a lélek kendőt, amíg az ő teste ott a ravatalon fekszik. És azért könnyebb ilyen szempontból feldolgozni ennek a családnak, s a szeretteinek, s a hozzátartozóknak a lelkében valakinek az elvesztését, mert ezek mind szertartások, ezek mind ősképek, ezek mind jelek, ezek mind cselekvések, és ezek mind segítik a gyászmunkát.
Ha most a ravatalozókból eltemettettel sem tudjuk úgy elintézni ezt a kapcsolatot, mint hajdanán, amikor a háztól temettük, akkor mi van azokkal a személyekkel, akik esetleg egy öreg otthonba halnak meg, akkor hogy tudjuk rendezni a kettőnk kapcsolatát?
Hát nagyon nehéz rendezni, vagy majdnem lehetetlen, vagy utólag gyógyítgatjuk. Mert azért is lenne fontos, hogy mi elgondozzuk az öregjeinket, mert amikor már következik a megboldogulás, ugye nyitva van, mint amikor a születésnél nyitva van a téridőkapu, és segít a családélek, ugyanúgy őket várja az édesanyjuk, édesapjuk, vagy az előre ment házastársuk, és nagyon sokszor üzennek a most élő családtagoknak ők általuk. Tudnának hagyatkozni, ugye, vagy végrendelkezni, és ez is elvágódik. Tehát maga az, hogy nem a családba születnek a lelkek, mert én gyűjtöttem a születésnél is, hogy azok az asszonyok, akik ott voltak a születésnél, sokszor tudták, hogy kiszületik vissza a családba. És maga az a mód, hogy az emberek születnek, az megmutatja az ő egyéniségüket is, megmutatja az ő sorsukat is, vagy hogy mikor születnek, milyen szent időben, vagy milyen szentnek a napján. A családba nem volt annyi súrlódás, vagy ennyire elidegenedés, mert már a születésnél már segítették meg ugye a nagy családos életbe. Az, hogy milyen ravatartól temetni, az megint csak az elidegenedéshoz. Nagyon nagy munkával sokszor pszichológushoz járnak emberek, coach, tehát ilyen segítékhez járnak, hogy valahogy ezeken túltegyik magukat, de én azt kell mondjam, hogy ezt igazán nem lehet már meggyógyítani. Sokat próbálkoztunk az újra születés szertartással is, de csak azt tudom erre mondani, hogy higiéniai szempontból mondják ezt a nem háztól való temetést, de sokkal nagyobb a kára ennek néplélek szempontból, család szempontból, mint a haszna. Úgyhogy ez is foglalkoztat engem ebbe a szakrális halállal foglalkozó kötetembe, hogy ezt is gyógyítgassuk, és ezt is változtassuk meg a jó felé, a mi hagyományunk felé.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Bernád Ilona, magfalvi születésű néprajzos, szülésznő, természetgyógyász és szakíró volt a vendégünk, akivel a magyar népi őstudásról beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.